Biztosan többen hallottátok már, hogy idén ismét lesz ESG Summit 2025, a tavalyi után elég sok minden történt, és úgy tűnik ugye, hogy az ESG törvény is változott, a hatály alá tartozó vállalatok köre legalábbis változik, illetve hát azt is lehet látni, hogy az Egyesült Államok kilépésével például klímavédelmi paktumból változott az amerikai cégek hozzáállása is, hogy mennyire kell szigorúan venni ezeket. Úgyhogy egy változó környezetben vagyunk, miközben maga a szabályozás és az ESG-nek az értelme az abszolút nem veszett el, sőt, mi több, valószínűleg a szigorú jelentéstétel az meg is marad, de hogy ebben tegyünk egy kis rendet, és azért tárcsáztuk Lukács Ákost, az EY klímaváltozási és fenntarthatósági szolgáltatások üzletágának partnerét. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt, szervusz!
Hogy lehet összefoglalni a szitút most, hogy ugye egy folyamatosan változó szabályozási környezetben, ha csak a magyar cégeket nézzük, vagy a Magyarországon jelentést tételi kötelezettséggel rendelkező cégeket nézzük, vannak, illetve hát ugye van egy csomó multicég, akik meg hát az anyavállalatnak is, a standardjeinek is meg kell felelni, vagy az irányadásainak.
Igen, talán úgy lehet a legjobban ezt struktúrálni, ezt a kérdést, hogy mi is történt Európában ebben az ESG tárgykörben az elmúlt mondjuk 10 évben, 2015 óta, és hát úgy lehet ezt talán legjobban leírni, hogy a vállalatok saját jelentéseket készítettek a működésükről, egyre részletesebbeket, másik része pedig a szállítói láncaiknak a felülvizsgálatával kezdődött, részben minőségirányítási, környezetirányítási, vagy akár az azokban való beruházási szándékkal. És ezeket a szabályozásokat addig emelte ezekben a tétet az Európai Unió az elmúlt pár évig, hogy kialakult egy olyan gondolat, hogy Európában majdnem 50 ezer vállalatnak ilyenfajta jelentéseket kellene írnia, és egy részüknek pedig már a szállítói láncaikat is átvilágítani. És ebből történt ugye egy visszalépés a részben azért, mert a tavaly évben a Európai Unióban a Draghi jelentés megfogalmazott egyszerűsítési kéréseket, hogy ezt a rengeteg fenntarthatósághoz kapcsolódó, egyébként egyéb még adó meg vám jellegű szabályozásokat korszerűsítsék, egyszerűsítsék, és ennek a kulcs szava lett az úgynevezett omnibus rendelet, ezt már biztosan hallották a hallgatók is több helyen. Ez gyakorlatilag megpróbálja egyszerűsíteni, és gyakorlatilag időben is kitolni jelentősen ennek az 50 ezer vállalat egy részének a jelentéstételeket, úgyhogy legyen rá idő felkészülni.
Tehát az azt jelenti, hogy a Draghi jelentésben rájöttek, hogy bár jók az elvek, és jó az irány, lehet, hogy túlszaladt az Európai Unió ebben a szabályozásban?
Így van, tehát rengeteg olyan párhuzamos szabályozás volt, környezetvédelemben is, fenntarthatóságban, vállalatirányításban, amik nem beszéltek egymással, tehát külön-külön hatósági megfelelésbe futottak be, és emellett nyilván a piacra is rakódott főleg a tőke és a pénzpiacoknak az elvárása, hogy egy zöld hitelnél, zöld kötvénynél mit kell még produkálni a befektető felé, és ez olyan számosságot öltött ez a sok jogszabály, hogy elengedhetetlen volt ennek a kezelése.
Tehát érdekes, mert ugye arról van szó, hogy valami olyasmit kellett mérlegelni, hogy mikortól kezdve károsabb maga a szabályozás, és okoz sokkal több, akár egyébként több kibocsátást is, hogyha meg akarunk felelni neki.
Igen, tehát rengeteg megközelítés volt. Picit egyébként a környezetvédelemben, fenntarthatósági témakörben járatosakat meglepte ez a nagy visszalépés, hívjuk így a fenntarthatósági jelentések terén. Ekkora tehernek ez nem mutatkozott korábban, és ugye ennélkül a jelentéstétel nélkül egyébként leginkább a finanszírozó bankok, befektetők kevesebbet fognak tudni a vállalataikról, a portfólióikról. Tehát van, akinek ez jó, a vállalatok több időt nyertek a felkészülése, de a pénzügyi intézmények pedig kevesebb adattal kell majd beérjék, és hát közben az EU ugye ebben a következő időszakában is azért a zöld növekedést, meg az átállást azt zászlójára tűzte, ahhoz meg ugye információ megadat kell. Úgyhogy ebbe a kettősségbe kell majd valahol megtalálni, hogy milyen hamar lehet ezekhez az információkhoz mégis hozzájutni.
Hú, ez nem hangzik annyira jónak egyébként, tehát akkor tényleg lehet visszalépésnek nevezni, és tehát a finanszírozók szempontjából visszalépés mindenképpen?
Abszolút, abszolút. Tehát ahogy ez az omnibus kijött, mi azt tapasztaltuk a legtöbb finanszírozó kapcsán, ugye itt Európában is, hogy azonnal olyan harmadik feles adatszolgáltatókhoz fordultak, ahol benchmark alapon vagy más módon meg lehet profilozni a saját portfóliókat. Úgyhogy gondoljuk azt el, hogy Magyarországon is lett volna 2025-ben, hát nagyon durva becslések szerint 1000, de valahol 400-500 olyan vállalat, aki ugyanolyan szabvány szerint egy jelentést tett volna közzé, amely ugye használható hitelhez, kötvényhez, különböző típusú pénzügyi eszközöknél ezek nagyon hasznot jelentettek volna, úgymond ingyen készültek volna, és a pénzintézmények ezeket felhasználták volna. Most ezzel szemben a mostani törvényjavaslatok módosítása alapján, itt két törvényünk is van, a számítani meg az ESG törvény, azért egy ilyen 150-100 körüli a két-két érintett vállalati kör itthon, az így hallhatóan ez jóval kevesebb, és azt a különbséget, amit egyébként be kell tölteni, azt a bankoknak kötelező lesz valóban összegyűjteni, ebben az Európai Bankfelügyelet, meg az Európai Központi Bank nem engedett. Tehát ez egy érdekes kettőség, a bankokon azt nem engedik el azt a felelősséget, hogy a klímaváltozásnak, biodiverzitásnak, különböző kockázatoknak ne tudják pontosan megfeleltetni a hitelkönyveiket, meg a befektetéseiket.
Ugye megjött az a üzenet, amire számítottam, és szerintem az ESG Summitnak is ez lesz az egyik nagy vita témája, hogy az ESG szabályozásnak soha nem is volt semmi értelme. Úgyhogy jó is ez a lazítás.
Nagyon sok év szól amellett, hogy ennek milyen hasznossága van, de azt mi is azért szoktuk hangsúlyozni, meg érthető, hogy csak úgy dur bele jelentéseket írni cél nélkül, nincs értelme. Tehát meg szoktuk fogalmazni azokat a célokat, ami mentén van értelme fenntarthatósági adatoknak a gyűjtésére. Egyik ilyen a finanszírozónak az igénye, a másik nagyon fontos a nagyvállalati partnereknek az igénye. Tehát azért attól függetlenül, hogy mi történik most az uniós szabályozásban, egy autó gépgyártásban a minőség, az áru minősége kapcsán, vagy beszállító kapcsolatokban nem lazulnak most ezek a jelentéstételi szabványok, hiszen ugyanúgy el kell készíteni egy gépjárművet mondjuk Németországban, akkor ahhoz ugyanúgy mindenféle adatot le kell jelenteni a munkai balesettől kezdve nyersanyag felhasználásig. Tehát ezek a dolgok nem lazulnak azokban az iparágokban, amik nagyon pontos logisztikai alapon kereskedelemben már országok közt létrejöttek. És hát nyilván egy harmadik lehetőség pedig az, amikor a állami vagy európai uniós támogatásokban egyébként nagyon hasonló módon felelhető ESG kérdőíveket látunk, ennek is meg tud felelni egy jelentés, és így gyakorlatilag van értelme jelentést készíteni, hiszen több felé lehet vele kommunikálni, az adatok azoknak ezek a többek között ezek a hasznosság irányai.
Aztán van egy másik is, hogy azzal kapcsolatban ugye, hogy ki az, aki
amerikai vonal,
az amerikai vagy? Vonal, igen, hogy megjött az a nagyon-nagyon széles körben elterjedt nézet, hogy az USA fejleszt, Kína másol, az EU szabályoz. De hát ugye ez már messze nincs így.
De az USA is lazít Trump alatt.
Meg Kína is fejleszt, nagyon erőteljesen, és van, amiben pedig más-másol, tehát ez szerintem ez... Na mindegy, szóval, hogy az amerikai vonalat hogy értékelitek ebben a folyamatban?
Hát szerintem abszolút kimondható az igen, hogy onnan is jön egy ilyen lazítási nyomás. Azért itt az amerikai vállalatokat nagyon jelentősen visszanyomta többféle ESG témában is ez a kormányzati váltás. Keresi mindenki ennek a használt értelmét. Azért az Egyesült Államokat olyan szempontból nem szabad ebben a témában leírni, hogyha ott kigondolják, hogy a hidrogéngazdaságra mondjuk át kell állni, vagy bármilyen új témát, akkor ugye nem szabályozással, meg jelentéstétellel, hanem üzletileg pénzzel fogják megtámogatni. Tehát ilyen szempontból úgymond az ügy szempontjából, hogy itt a klímaváltozás, meg klímavédelem kapcsán történik-e majd valami, abban ezt el lehet mondani, hogy nem annyira negatív a helyzet talán. Szabályozási szempontból viszont abszolút ott egy dereguláció folyik ebben a témában, úgyhogy ugye várhatóan, ahogy mondjátok is, ebben itt egyedül fogunk maradni. Ennek a helyét itt Európában meg kell találni, mik azok a hozzáadott értékek, termékek, szolgáltatások, amikben kifizetjük itt egymásnak Európában ezeket a töbleteket. Megvan ennek a helye, de közel sem olyan mértékben valószínűleg, mint ahogy eddig az Európai Unió ezt vizionálta.
Május 28, tehát jövő szerda, igen, jövő szerda, ESG Summit 2025 az akváriumban, ti is ott lesztek. Te mire számítasz egyébként, hogy mi a legnagyobb vitapont, vagy vitatéma, akár a jelenlévők, akár téma szempontjából is ebben az ESG-ben?
Szerintem ez a hasznossági kérdés fel fog merülni, hogy mi haszna van. Ugye ezt az ESG betűszót, ezt egy picit föltalálta az Európai Unió pár éve, ezelőtt ez ugye fenntarthatóság volt, környezetvédelem, tehát olyában azt fogja mindenki szerintem keresni, hogy ha folytatódik ez a fajta fenntarthatósági hullám, akkor annak hol van helye, hol nincs. Úgyhogy ebbe számítok vitákra, egymás győzködésére is lehet, hogy mi az, ami életben tartja, vagy mik azok a hasznosságok, amiket ebben eddig is láttunk. Úgyhogy ebbe számítanék arra, akár a civil szektor részéről is, meg vállalati szektorról, hogy mindenki próbálja kapaszkodókat megtalálni, hogy hol hoz ez még hasznot, így csúnyán mondva, vagy hol vannak olyan soft hasznai, például a munkavállalók megtartása, mi miatt ezek a programok eddig is futottak és tovább tudnak futni.
Oké, nagyon izgalmas lesz. Köszi szépen, hogy adtál egy kis hátteret itt szabályozási oldalról. Egyébként az a panel, ami ti, vagy te vezetsz, és amiben ti vagytok jelen, az kimondottan ezt a szabályozási részét járja körbe az ESG-nek. Úgyhogy ajánlom mindenkinek, hogy aki ebben érdekelt, vagy ezt nem érti pontosan, akkor erre mindenképpen készüljön. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is. Szervusztok.
Lukács Ákossal beszélgettem, vagy beszélgettünk.
Na hát azért erős túlzással, még ha nem is...